Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltár első versét énekeljük el. A 135. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 168. énekünket lapozzuk fel, a 168. dicséretünket, és énekeljük el végig mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Jöjjetek, testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged ezen a mostani vasárnapon is egy gyülekezet közösségében. Kérünk téged, hogy Tisztogass meg a mi szívünket, lelkünket minden bűntől, minden tisztátalanságtól, hogy imádatunk, hódolatunk kedves lehessen előtted. Szeretnénk hozzád tiszta kezeket, tiszta szíveket emelni. Szeretnénk előtted szentségben meghajolni. Köszönjük te néked, hogy szeretsz minket Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy ő érette atyánká lettél. Köszönjük, hogy vére nem ontatott hiába, élete nem adatott oda hiába, hanem érette kegyelmesen és nagy-nagy szeretettel, feltétlen irgalommal fordulsz egyen-egyenként minnyájunkhoz. Köszönjük néked, hogy mikor meghajlunk előtted és tiszteletet adunk neked, tudhatjuk, hogy te vagy a mi szerető mennyei atyánk. Kérünk téged, hogy ma is szólíts meg minket a Biblián keresztül, attól, hogy megérthessük, szívünkbe fogadhassuk, és követhessük a te drága igédet. Köszönjük néked, hogy erre intettél minket most is, amikor bejöttünk ebbe a templomba. Kérünk, hogy hadd maradjon bennünk ez az intés, és támogass minket a te szent lelkeddel, hogy követni is tudjuk. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük néked, hogy körülötted lehetünk, mint családtagjaid, mint olyanok, akik vagy már tudatosan a te gyermekeid vagyunk, vagy mint olyanok, akik vágyakozunk arra, hogy a te gyermekeid legyünk. Kérünk, hogy áld meg a szívünket azzal, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, ahogy megígérted minékünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, a rómabeliekhez írt levél 10. részéből, a 13. verstől a 16. versig. Megnevezett helyen Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 10. részében a 13. verstől ezt olvassuk. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképp megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, kik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangéliumnak. Foglaljatok helyet. Kedves testvéreim, reformátoraink felismerték az egyháznak, a gyülekezetnek roppant jelentőségét, és azt is, hogy Isten a keresztjén egyháznak, vagy keresztjén közösségnek a központjába az ige hirdetést állította. Így mindent elkövettek azért, hogy az ige hirdetés visszanyerje az egyházban, a közösségben az őt megillető helyet. És a közösség Isten tiszteletében, Isten népe Isten tiszteletében a központi helyre kerüljön. Fölírtam nektek a papírra Calvin Jánosnak egy idézetét, ami erről szól. Nem akarom most azt felolvasni, ott megnézhetitek. Az ige hirdetés tehát központi jelentőségű kell, hogy legyen a keresztjén közösségnek az életében. Ezt lehet, hogy mi így természetesnek tartjuk, de manapság sok ember nem tartja természetesnek, és ennek különböző okai vannak. Például az egyik az, hogy sok lelkipásztor lejáratta az ige hirdetést. Beszédeket mondanak, amelyekben az ember áll a középpontban, a hallgatóság áll a középpontban, vagy éppen a bűn áll a középpontban. Erkölcs prédikációkat mondanak az embereknek, hogy na, nem kéne így élni az életet, de úgy kéne élni az életetekért, és szedjétek össze magatokat, és legyetek jók, ha tudtok. Van, aki filozofálgat a szószékről, van, aki pszichologizál a szószékről, van, aki legújabb könyvélményeit vagy filmélményeit ismerteti, van, aki szociológizál, van, aki politizál a szószékről, van, akinek a beszédje pedig egyszerűen készületlenséget sugároz. És az emberek nem szeretik ezeket hallgatni. Azt mondják, hogy a készületlen ige hirdetőt minek hallgassuk, aki meg másról beszél, az Hát az meg beszéljen másról, de a filozófiát el lehet olvasni a filozófia könyvekbe, és a politikát meg lehet ismerni az újságból, a szociológiát onnan, a pszichológiát megint máshonnan, erkölcs prédikációt meg hallottunk már eleget. No, nem is hallgatjuk az igehirdetést. Lejáratott igehirdetés. Aztán van egy másik oka is annak, hogy az emberek ma egy kicsit szkeptikusak az igehirdetéssel szembe, ez pedig az, hogy a mai emberek többsége posztmodern módon gondolkozik. A posztmodern gondolkodásnak a lényeg az, hogy nincs végső tekintély, és nincs végső igazság. Minden bizonytalan. Ha meg elmegyek a templomba, ott kiáll egy fekete ruhás ember, azt elkezdi beszélni, hogy mégiscsak van egy abszolút tekintély, meg van egy abszolút igazság, amihez alkalmazkodnom kellene, amit el kellene fogadnom, és azt hinnem, amit ő mond, meg azt csinálnom az életbe, amit az a valaki mond. Ott áll egy fekete ruhás ember, aki azzal az igénnyel lép fel, hogy ő Isten igéjének a tolmácsolója. Hát a világban senki előtt nem hajlok meg, mert én egy mai ember vagyok, modern ember vagyok. Én nem megyek ilyen helyre, még csak hallgatni se bírom az ilyen abszolút igazság tekintélyével fellépő emberi megnyilvánulásokat. Ez fundamentalista dolog, én ezt nem bírom befogadni, elfogadni, átvenni, nem akarok ezzel foglalkozni. De a posztmodern ember nem szereti az ilyen így szól az Úr típusú kijelentéseket. Aztán van egy harmadik oka is annak, hogy sok ember az igehirdetéssel úgy nem különösebben hajlandó törődni, az, hogy manapság a kommunikációból, az emberi kapcsolatteremtésből kiszorulnak a szavak, és a helyüket a képek veszik át. Az igehirdetés pedig csak szó, a kommunikáció elavult formája, mondják, az elhagyott múlt visszhangja. Ki akarja a szavakat hallgatni? Ki akar egy szó áradatot hallgatni? Inkább nézzük a tévét. A szóáradattal szemben ellenségesek vagyunk, a képekkel szemben barátságosak. Sok esetben, testvéreim, ebben a helyzetben, ebben a kommunikációs légkörben a lelkészek is elveszítik az igehirdetésbe vetett bizalmukat. És elkezdenek gondolkozni arról, hogy az igehirdetést, hát hogy is lehetne valahogy lecsökkenteni, valahogy megnyírbálni, és helyére tenni valami mást. Számtalan gyülekezetben, elsősorban nem Magyarországon, hanem tőlünk nyugatabbra, azzal próbálkoznak lelkészek, gyülekezetvezetőségek, hogy az igehirdetést egészen pár percesre zsugorítsák, és a helyére állítsanak inkább ilyen popzenei, keresztény popzenei műsort, vagy filmvetítést, vagy legalábbis film részleteknek a bemutatását, pódiumbeszélgetéseket, különböző színdarabokat, kis jeleneteket adjanak elő az Isten tisztelet ideje alatt. Vagy esetleg liturgiát csináljanak, amit mi ismerünk az ortodox vagy a katolikus felekezetnek az Isten tiszteletéből, tudnilik, ugye állandóan jönnek, mennek, fölállnak, leülnek, ide mondanak valamit, oda mondanak valamit. Igehirdetés nem nagyon van, inkább egy ilyen állandó mozgás, egy liturgia történik az Isten tisztelet alatt. Nincs igehirdetés. Na, nagy a kísértés arra, testvérek, hogy a lelkészek is úgy az igehirdetésbe vetett bizalmukat, vagy a hitüket elveszítsék. Mert hát ez a mai világ nem a szavakról, hanem a képekről, az élményekről szól. Hát van ok arra, hogy nagyon sok ember ma az igehirdetéshez ilyen szkeptikusan álljon hozzá. Pedig az Úr Jézus egyszer azt mondta, Mózes 5. könyvét idézve, hogy az ember Isten igéjéből él. És ez nem csak egy emberre igaz, hanem egy gyülekezetre is, hogy tudnilik, az Isten igéjéből él. Ha nem élünk az igéből, az ige magyarázatából, akkor elvesztjük az erőnket, akkor elerőtlenedünk, nem növekszünk, hanem satnyulunk, nem virágzunk, hanem elfonnyadunk, minden bajunk lesz, nem leszünk egészségesek, megbetegszünk,
Mert az ígéből él egy gyülekezet is. Adott esetben mi gyülekezetünk is. Ti is. Nézzük azonban most egy kicsit azt, hogy mivel jellemezhető akkor egy ige hirdetés. Mégpedig egy olyan ige hirdetés, amit Isten megpecsételhet, megerősíthet a hallgatóságnak a szívébe. Én azt gondolom, testvérek, hogy erről már egyszer beszéltünk, kicsit röviden, összefoglalva, most egy picit bővebben szeretnék róla szólni. Nagyon fontos ezt megértenetek, mert sokszor az egyszerű templomba járó emberek nem tudják, hogy pontosan minek is kellene a templomba elhangoznia. Mi is az, aminek meg kellene ott feleljen az ige hirdető, vagy az ige hirdetés? Milyen kritériumok szerint ítéljen meg azt, ami ott elhangzik? Hát elmegyek ebbe a templomba, hát az is jó volt, elmentem, az is jó volt, a negyedikbe is az is jó volt, hát más, igen, de hát most... Igaz, nem tudok különbséget tenni, hogy ez most jó volt, nem volt jó, inkább csak a szubjektív, egyéni kis megérzéseimre hagyatkozva mondom, hogy hát itt jobban éreztem magam, ott nem éreztem magam olyan jól, talán ez közelebb áll a szívemhez, az nem áll közelebb. Nem tudjuk egyszerűen, hogy milyen mércével mérjük azt, ami elhangzik egy templomban, egy szószékről. És ehhez kellene, és úgy érzem, hogy segítséget is akarok nektek nyújtani, bár ez kockázatos vállalkozás, mert utána majd nálam is ezek szerint a kritériumok szerint akarjátok megítélni, hogy na akkor nézzük, hogy a tiszteletes úr is megfelel az általa elénk adott követelményeknek. De hát hadd kockáztassam meg ezt. Nem biztos, hogy mindig megfelelek annak, amit most itt elmondok, de szeretnék. Az Istentől megpecsételt igehirdetésnek az első ilyen ismérve az, hogy biblikus és mai. Biblikus és mai. A keresztény igehirdetés, különösképpen is a református igehirdetés biblikus kell, hogy legyen. Vagyis mi nem magunkat hirdetjük, lelkészek, nem a mi véleményünket, elméleteinket, hanem Isten igéjét, Isten szavát kell, hogy továbbadjuk. Biblia magyarázat. Valamilyen módon Biblia magyarázat a református igehirdetés. Nem csak olyan értelemben, hogy egy adott rövidebb résznek az értelmét kell, hogy valamennyire megvilágosítsa a hallgatóság előtt, ezt úgy mondjuk, hogy textusszerű, hanem olyan értelemben is, hogy az egész Bibliát, Isten egész üdv akaratát szólaltatja meg az emberek előtt. Ezt úgy nevezzük, hogy igeszerű. Textusszerű, tehát egy rövidebb ige rész értelmét nyújtja, de az egész Bibliát megszólaltatja. És az egész Biblia összefüggésében szólal meg az a rövidebb ige szakasz is, aminek az értelmét feltárja az ige hirdetés. Tehát, ha ilyen módon magyaráz egy lelkész az Istennek az igéjét, a Bibliát, akkor mondjuk, hogy az igazi ige hirdetés az textusszerű legyen, igeszerű legyen, és ha már igeszerű, akkor mindenképpen Krisztus központú lesz, nem ember központú, nem az emberről szól az igehirdetés, annak az Istenről kell szólnia. Nem bűn központú az igazi keresztény igehirdetés, hanem a kegyelem központú, mert Krisztus kegyelmes. Isten feltétlenül szeret minket. Szükséges, hogy ahogy az ige aztán rendszerezett, úgy az ige hirdetésben is legyen azért valamiféle rendszer, valamiféle struktúrája legyen, áttekinthető legyen, hogy el lehessen vinni belőle valamit. Nos, ugyanakkor, miközben a lelkész ugye egyfelől igyekszik a Bibliát így feltárni az emberek előtt, ugyanakkor törekednie kell arra is az ige hirdetőnek, hogy az emberek megértsék, hogy most nem az ókorban élünk, meg nem a középkorban vagyunk, hanem a mai korban ez az üzenet időszerű nekünk, aktuális, itt és most, hozzánk szól. Meg kell értsék az emberek, akik hallgatják az ige magyarázatát, értelmezését, hogy annak itt és most mi a számomra való következménye. Mit kell nekem most itt hinnem? Ez az egyik nagyon. Mit kell hinnem? Ez a legelső, a legfontosabb dolog az igeiben. Mit megmutassam? Mit kell hinnem? A második, mit kell cselekednem? Ez a második, ez a követ. Nem az első az, hogy mit kell csinálnom, hanem mit kell hinnem, és utána mit kell csinálnom. Itt és most hogyan kell bánnom a pénzemmel, a gyerekemmel, a házastársammal, mit gondoljak a betegségbe, a szenvedésbe, hogyan viszonyuljak az ellenségeimhöz, a szívembe, lelkembe mit kell elfogadjak, mit kell elsajátítsak, mi kell, hogy motiváljon engem, milyen céljaim lehetnek, milyen értékeim kell, hogy legyenek a lelkembe, a szívembe, mit kell hinnem, és mit kell aztán cselekednem a hétköznapi értelembe. Vagyis az igazi igehirdetés egyfelől igeszerű, másfelől alkalmazott a mai életre, a mai életkörülményekre. Érthető most így számotokra is, hogy két veszély leselkedik mindig egy igehirdetőre. Tudnilik, hadd szemléltessem ezt egy szakadék képével. Gondoljatok egy nagyon, nagyon mély szakadék, mint a Grand Canyon. Az egyik oldala a Biblia világa, a másik oldala a szakadéknak a mai világ. A szakadék 2000 év. Az egyik veszély, ami mondjuk a konzervatívabb lelkészekre jellemző, hogy felreppenünk így a Biblia világából, elkezdjük magyarázni a Bibliát, magyarázzuk, aztán visszaszállunk oda, ahonnan elindultunk. Maradunk a Biblia világában. És egyszerűen nem érünk el a mai világba, a mai emberekhez. A másik veszély meg inkább a liberális lelkészeket fenyegeti, tudnélik az, hogy ők a szakadék ellenkező oldaláról indulnak, olvassák a mai költőket, filozófusokat, tudományt, regényeket, pszichológiát, filmeket néznek, haladnak a korral, de közben elfelejtik a bibliai kijelentést. Elkezdenek prédikálni, de egyszerűen arról beszélnek, amit mindenki lát, meg tapasztal maga körül, és nem tudnak landolni, hogy így mondjam, a Biblia világába. Maradnak ebbe a világba, amiben élnek az emberek. Itt emelkednek föl, itt is szállnak le. Itt van ez a tragédia, hogy sokszor a konzervatív evangéliumi lelkészek nagyon biblikusak, de nem szólnak a mához. A liberális lelkészek meg a mához szólnak, de nem biblikusak. A kettő között kell megtalálni az egyensúlyt. Hogy tudnélik, magyarázzam az igét, és alkalmazom a mai életre. Hidat kell találni a szakadék két oldala között az igehirdetésbe. Hűségesnek kellene a Biblia tartalmához, textusszerűen, igeszerűen, Krisztus központúan, kegyelem központúan kell szólnom egy adott ige kapcsán, de a mai emberhez, hogy értse meg ez a mai ember, hogy neki mit kell hinnie, meg mit kell csinálnia, mit vár tőle Isten. Itt egyiket se szabad feláldozni a másik rovására, a másik érdekébe. És ahhoz, hogy ezt valaki jól csinálja, testvérek, akár igehirdető is, ahhoz folyamatosan tanulmányoznia kell a Bibliát is, meg foglalkoznia kell a mai korral, a mai emberekkel. Nem élhet egy elefánt csont toronyba egy lelkész, hogy nem tudok szóbálni valakivel, nem is akarok szóbálni, nem olvasok el egy mai könyvet, nem nézek meg egy mai filmet, semmivel nem foglalkozok, újságot sem olvasok, híreket sem nézem, mert ez mind a gonosz, bűnös mai világ, hanem én csak el vagyok merülve a Bibliába. Nem, meg kell találni, hogy el vagyok merülve a Bibliába, és bizonyos mértékig bele kell mártózzak a mai világba is, hogy értsem, hogy mi van itt egyáltalán. És így lehetséges, hogy Isten lelke vezetésével az ember kap egy olyan igehirdetést, amit Biblia magyarázott, de ma is értik az emberek, akik hallgatják azt. És el tudnak belőle vinni valamit, hogy mit higgyek ma akkor, és mit csináljak holnap. Ha most szabad ezt zárójelben megjegyeznem, amikor ti valakinek bizonyságot tesztek a Bibliáról, ugyanezekre a szempontokra kell figyelni. Hogy a Bibliából tegyek bizonyságot, de érthető legyen annak, aki hallja. Ne történelem órát tartsak neki, ne az ókorba vigyem vissza, vagy nem tudom hova vigyem vissza, hanem egyfelől visszavigyem, mert Isten ott azt mondta, de ennek ma ez és ez a következménye. Ezt hidd és ezt kövesd. Ez nem csak egy igehirdetésre, egy szószékre igaz kritérium, hanem egy bizonyságtevő embernek is ügyelni kell erre a két szempontra. Ugyanígy a gyerekmunkásoknak is, ha már itt a feleségemet észrevettem a sorok között. A gyerekmunkába is ugyanígy erre ügyelniük kell, ügyelnek is, amennyire én tudom, hogy a régi dolgokat előhozzuk, jól magyarázzuk, jól értelmezzük, de értsék a kis töpörtyű gyerekek, akik igazán posztmodern gyerekek, ebbe a légkörbe élnek, értsék, hogy nekik ma itt mit kell hinniük, és mit kell majd csinálniuk.
egyel tovább lépek. Az igazi, Istentől megpecsételt igehirdetés, testvérek, határozott és alázatos is egybe. Hadd mondjam itt, hogy ugye ebben a mai világban, ha már itt voltunk az előbb, maradjunk is itt, minden bizonytalanná vált. Mert hogy nincs végső tekintély és nincs végső igazság, nincs egy végső vonatkoztatási pont, ezért minden elbizonytalanodott. Senki nem tudja, hogy most mi az igaz, mi a helyes, mi a jó. Teljesen relatív, ugye bizonytalan minden. Ebben a mocsárba vergődik a mai embereknek a legtöbbje. Még sokszor az Isten népe is olyan bizonytalan. Lehet, hogy ti magatok is, vagy mi magunk is észrevesszük ezt, hogy tényleg így van. Hogy megkérdőjeleződik bennünk Isten, a Biblia, ez végső igazság, ez lehet alkalmazkodni, nem lehet. Ezt kövessük, ne kövessük, higgyük, ne higgyük. Sok lelkipásztor ebbe a helyzetbe, testvérek, a szószékre fölmegy, és elkezdi a személyes kételkedéseit taglalni. És ez mondjuk a posztmodernizmusnak a lényegéhez tartozik, hogy közszemlére tesszük azt, hogy mi semmibe se bízunk, mert mindenbe kételkedünk. Mondogatjuk, ugye, mi is mondogatjuk lehet olykor, hogy hát semmi nem biztos, minden relatív. Mondogatjuk, és közszemlére tesszük azt, hogy mi magunk nem hiszünk tulajdonképpen az Istenben, a végső igazságban, az, hogy van egy végső vonatkoztatási pont, amihez alkalmazkodnunk kell. Nem, hát minden relatív, mondjuk mi is. Sokszor a lelkész is ezt mondja a szószékről. A trombita, ahogy mondja Pál apostol, bizonytalan zengés tészen, és akkor kicsoda készül a harcra. A bizonytalan igehirdető, aki a bizonytalanságairól beszél, hogy hát talán így van, talán úgy van, talán ez volt, talán az volt, talán ezt kéne hinni, talán amazt, de nem tudom, mert nem akarlak benneteket itt megerőszakolni, hogy akkor most ezt higgyétek, vagy azt csináljátok. Hát ti magatok is döntsétek el, ha el tudjátok dönteni, hogy akkor most mi legyen. A trombita bizonytalan zengést észen. Ez nem helyén való, testvéreim. Nem helyén való. Az igehirdetőnek, hívő embernek kell lennie, aki tisztában van azzal, hogy van végső tekintély, a Szent Háromság Isten, aki a Bibliában megszólalt, és az én dolgom az, hogy az ő igen üzenetét, igei üzenetét az emberek között megszólaltassam, és Istennek a szócsöve legyek, Isten igéje elérje rajtam keresztül a mai embereket. A bűnben, a kétségbeesésükben, és utat mutasson nekik az üdvösségre, a bűnbocsánatra, a boldog, a teljes életre. Isten erről pedig elég világosan, meg elég határozottan beszélt, ezért nekem is úgy kell róla beszélni. Ha Isten azt mondja, hogy nem lehet más úton hozzájutni, csak Jézus Krisztuson keresztül, az ő belévetett hitáltal, akkor ezt el kell mondanom. Akkor nem mondhatom nektek, hogy ja, hát igen, Jézuson keresztül is, meg hát mindegy, Mohameden keresztül, meg az okkultizmuson keresztül, meg a Buddhán keresztül is el lehet jutni, meg saját magatokba is megtalálhatjátok az Istent, ha eléggé mélyre mentek az önhipnózis során. Nem mondhatok ilyeneket. Mert a Bibliában Isten világosan megmondta, hogy csak is az Úr Jézusba vetett hitáltal van üdvösségünk. Ezért kell, hogy hívjalak benneteket határozottan és világosan, hogy higgyetek az Úr Jézusba. Kell, hogy róla beszéljek, aki meghalt és föltámadott. Nem tehetek ezek mellé kérdőjeleket, hogy hát talán meghalt, talán föltámadt, de ez az egész csak egy misztikus esemény, meg igazából nem is biztos, hogy így volt, de na higgyétek el, hogy mégiscsak így volt. Nem, hanem úgy kell ezekről beszélnem, mint ami történelmi tény. Higgyetek ebben a Jézusban, aki meghalt és feltámadott. Isten elmondta nekünk világosan, hogy azért halt meg a kereszten, ahogy az úrvacsora is mutatja, mert a bűneink büntetését vette magára Istentől. Akkor én emellé nem tehetek kérdőjelet, hogy hát ebbe is bizonytalankodjatok, ebbe is kételkedjetek. Mert hát ki tudja, hogy mi volt az oka? Talán a zsidók? Talán a rómaiak? Talán öngyilkos akart lenni? Talán Júdás volt az oka? Nem tehetek ilyen kérdőjeleket, mert a Biblia egyértelműen beszél ezekről a dolgokról. Ezért nekem is úgy kell beszélni. És ha ti beszéltek bárkinek ezekről a dolgoktól, gyerekmunkás, egyéni bizonyságtétel, legyetek ti is abban, amiben az íge világos és egyértelmű, határozottak, világosak. Mindegy, hogy milyen a mai világ. Várják tőlünk a bizonytalankodást, a bizonytalan trombita zengést. Mi nekünk nem ez a dolgunk, mert Isten meg azt várja tőlünk, hogy ami biztos, azt biztosan mondjuk el, határozottan, egyértelműen. Ugyanakkor, testvérek, mégis vannak olyan dolgok, amik minket alázatosságra intenek.
Határozottak vagyunk, de alázatosan legyünk határozottak. Miért is? Például azért, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy a titkok az úréi. A kinyilatkoztatott dolgok a mieink, de a titkok az úréi. Vagyis Isten nem kötött mindent az orrunkra. Nem tudunk mindent abszolút tisztán, világosan. Mert Isten dolgokat titokba tartott előttünk. Amit titokba tartott, arra nézve találgathatunk, de abban nem lehet egy teljes bizonyosságunk. Legyünk alázatosak, mert ami titok, az titok. A titkot hagyjuk meg titoknak. Aztán azt is meg kell fontolni, testvérek, hogy sokszor az, ami a Bibliában le van írva, amit Isten nekünk elmondott sokszor, az se teljesen egyértelmű a számunkra. Nem azért, mert nem egyértelmű, egyértelmű, az csak nem értjük jól. Nem látjuk az összefüggéseket. A Biblia megérthető, a legegyszerűbb ember is megértheti jól, de nem minden egyes dolog teljesen abszolút érthető, világos benne. Még Péter apostol is azt mondja a levelében, hogy Pálnak a leveleiben vannak egynémely nehezen érthető dolgok. Hát ha ő is nehezen értett meg egy-két dolgot, akkor mi mennyivel inkább nehezen érthetünk meg egy-két dolgot. Ez olyan alázatra kell, hogy intsen minket. És alázatra kell intsen az is bennünket, testvérek, hogy tudjuk, hogy az eszünkkel sokszor probléma van. Tényleg a mi eszünk, az értelmünk nem mindig áll a csúcson, hogy így mondjam. Sokszor nem értünk tényleg dolgokat. Nem csak a matekból, vagy a kémiából, vagy a bioszból, hanem a Bibliából se értünk dolgokat. Ezt így úgy értelmezzük, olvassuk. Hát nem is tudjuk, hogy nem bírjuk fölfogni. Szükségünk van a Szentléleknek a megvilágosító munkájára, valami titokzatos hatás, ez, amit gyakorol az elménkre a Szentlélek Isten, hogy valahogy megvilágosodjon az eszünk előtt egy-egy ige, hogy az mit akar mondani. Hát ez is alázatra kell, hogy intsen minket, és még inkább alázatra kell, hogy intsen testvéreim bennünket az, hogy Isten óv minket attól, hogy ne talántá hamis proféták legyünk. Mert ugye előfordulhat, hogy mondjuk én, meg elolvasok egy igét, valahogy értem, mondjuk rosszul, ide kiállok, elkezdem nektek az igét rosszul magyarázni. Akkor én mi vagyok? Egy hamis proféta, aki hamis üzeneteket ad át nektek az Isten nevébe, és titeket félrevezetlek. Márpedig Istennek az ítélete van a hamis profétákon, meg azoknak az üzenetén, sőt azokon is, akik hallgatnak reájuk. Az embernek, testvérek, úgy alázattal kell úgy hozzáállni ahhoz, hogy igen, ami biztos az ígébe, az biztosan mondjam el, de másfelől azért alázatosan mondjam el, amit elmondok. Tudva, hogy én nem tudok mindent. Törekedjetek erre a helyes bizonytalanságra, helyes, vagy szent bizonytalanságra, a szent határozottság mellett. Nem kell mindenbe mindjárt oda csapni az embereknek, hogyha vita van, mert nem biztos, hogy az úgy van, ahogy mi elgondoltuk. Amiben viszont ismétlem, az íge egyértelmű, abban mi is legyünk azok. A harmadik ismérve, testvéreim, egy Istentől megerősített, megpecsételt igehirdetésnek az, hogy prófétai és pásztori. Prófétai és pásztori. A prófétai az azt jelenti, testvéreim, hogy félelem és megalkuvás nélkül megszólaltatja azokat a hittételeket, hitelveket, illetőleg erkölcsi normákat, isteni törvényeket, amiket Isten valóban elmondott. Ez a félelem és megalkuvás nélküli megszólaltatása Isten akaratának. Ez a prófétai jellege az igehirdetésnek. A próféták ugyanis emlékeztek nagyon jól, hogy mindig ezt csinálták. A próféta Ézsaiás, Jeremiás megszólalt, hát ott az nem volt bizonytalanság. Isten ezt mondta. Akár kegyelemről beszélt, hogy jó lesz hozzátok, irgalmaz, megbocsát, elfogad, abba is. De amikor azt mondta, hogy piszok csirkefogók vagytok, mert dorbézoltok, istentelenek vagytok, hitetlenek vagytok, és térjetek meg ezekből a dolgokból, mert az Isten ítélete fog rátok hullani, és utolér benneteket. Ítéletről is, kegyelemről is beszélt. És megmondta Isten ezeknek a prófétáknak, hogy nem lehet csak a kegyelemről beszélni, hogy az Isten szeretet áldon erő papolni az embereknek, nem lehet. Arról a hamis proféták beszélnek állandóan. El kell mondani ezt is, hogy Isten igazságos, szent és ítélő Isten. Kell, hogy az emberek a bűneiket is meglássák, és fussanak a kegyelemhez.
A prófétai jelleg, testvérek, az, hogy megszólaltatom Istennek az egész üzenetét. Nektek is meg kell szólaltatni. Nagy a kísértés, hogy valamit úgy elsumákoljunk abból, amit Isten mond, mert azon kényelmetlen lehet a hallgatónak, a beszélgető társnak, vagy kényelmetlen nekünk elmondani. És akkor megcsonkítjuk az üzenetet. Na, így leszünk hamis próféták megint. Megcsonkítva az üzenetet. Igazán kell elmondani, de testvérek, baj, hogyha mindez nem keveredik a szelídséggel. Ez a pásztori jelleg, ez azt jelenti, hogy mint a pásztor is olyan jóságos, olyan türelmes a juhokkal. A lelki pásztornak is türelmesnek kell lennie. Jóságosnak, elnézőnek, szelídnek a hallgatóságával szemben. Itt megint nagyon érdekes ez a kettősség, ha belegondoltok, hogy egyszerre határozottnak, prófétainak és ugyanakkor pásztori szelídséggel bírónak? Igen. Nagyon sokszor fenyeget a kísértés minket, lelkészeket. Hogy vagy olyanok legyünk, mint a Jeremiás, vagy nem tudom melyik nagy proféta, aki oda kiáll, és akkor üti vágja az embereket, ugye? Néha, mintha egyik másik lelkész élvezné, hogy ostorozhatja az embereket, vagy a megtört nádat ő eltöri, a füstölgő gyertyát meg kioltja, pedig a Krisztus nem volt ilyen. Vigyázni kell arra, hogy nehogy véletlenül bármelyik kötök ilyen legyen a bizonyságtételben, hogy nagyon prófétai, nagyon határozott, de nincs benne a szelídségnek, a szeretetnek, az alázatnak, a türelemnek, az elnézésnek, a fölkarolásnak egy szikrája se, ugye? Másik veszély meg az, hogy valaki, egy lelkész, vagy akár ti magatok is, annyira elnézőek vagyunk, mindent elnézünk, nem szólunk semmit, olyan szelídek vagyunk, kedvenc szavaink a türelem és az együttérzés, és tekintetbe kell vennünk az emberi természet törékenységét, sebezhetőségét és nyomorúságát, és mindenkit átölelünk, és mindenkit felkarolunk, és mindenkit szeretünk, és mindenkit szeretetre buzdítunk. Ez a másik véglet. Mert mondjuk nézzétek Jézust, aki beszélgetett a samáriai asszonnyal, milyen szelíden, milyen türelemmel tette, de milyen határozottan. Akkor azt mondta neki, hogy menj el és hívd a férjedet. És szembesítette a bűnével. Megéreztette vele, hogy rászorul a kegyelemre. És így tovább. Nem könnyű dolog, testvéreim, a prófétai keménységet, hogy így mondjam, a pásztori szelídséggel ötvözni. De meg kell tanulnom, és meg kell tanuljátok ti is, hogy ilyen bizonyságtevők legyetek. Akár felnőttek, akár gyerekek közt. No, valaki nagyon jól összefoglalt ezt a két aspektust, azt mondta, az igazi igehirdetés zavarja a kényelmest, ez a prófétai, és vigasztalja a tanácstalant. Fölemeli, megerősíti a tanácstalant. A következő, amit elmondok, a negyedik, hogy az igazi igehirdetés, az Istentől megáldott igehirdetés, az elhívásnak és tanulásnak a következménye. Ez a dolog azt jelenti, testvérek, hogy egy igazi igehirdetést olyan embertől hallhattok, vagy hallhatunk, akit először is Isten maga a saját gyermekévé tett, és utána ezt az embert megbízta azzal, hogy legyen igehirdető, vagyis kegyelmi ajándékot adott neki arra, hogy tanító, igehirdető pásztor legyen. Másfelől a jó igehirdető az, akit nem csak Isten a gyermekévé tett és elküldött, megbízott a szolgálatra, hanem aki maga is mindent megtesz annak érdekében, hogy jó igehirdető legyen. Hogy a jó pap holtig tanul, szellemébe él. Az igehirdető, testvérek, az igazi igehirdető, aki igazi igehirdetéseket mondhat, az ebben él, ebben a kettősségben él. Egyfelől tudom, hogy Isten gyermeke vagyok. Megváltott engem a Krisztus által, és elhívott ő maga arra, hogy legyek az ő szolgája. Tőle kaptam a megbízatásomat. Ő adta nekem az ő szent lelkét, adott nekem kegyelmi ajándékot. Én a szakmámat nem magamnak választottam, hanem Isten választott erre a szakmára. Én a megbízatásomat nem a teológiától kaptam, sőt, még csak nem is az egyháztól kaptam, hanem magától, az Úrtól kaptam. És másfelől törekszem arra, hogy az én szolgálatomra mindig egyre inkább elmondható legyen, hogy felkészült, hogy jobb, hogy javul, hogy egyre tökéletesedik, hogy egyre csiszolódik. Nagyon fontos, hogy a lelkész testvérek dolgozzon ezekkel a dolgokat. Ti tudjátok ezt, és azt hiszem el is várjátok.
De én is tudom, és én is elvárom magamtól, hogy fegyelmezett imádsággal, gondolkodással, tanulással, gyakorlással csiszolgassam az ige hirdetői tudományomat. Hát egy darabig eljutok, aztán lehet, hogy tovább nem fogok már fejlődni. De hát Isten tudja ezeket a dolgokat. Minden esetre önmagunknak, lelkészeknek, a saját tudományunknak a csiszolgatásával kapcsolatban nagyon fontosnak tartottam Billy Grahamnek egy nyilatkozatát, ő egy nagy baptista világmisszionárius volt, aki azt mondta egyszer, hogy ha újra kezdhetném az evangelizációs szolgálatomat, két dolgon változtatnék ahhoz képest, amit eddig csináltam. Akik előtt mondta, azok így a nagy igehirdető, aki százezrek, milliók hallgattak évtizedeken keresztül, mit változtatna? És akkor Billy Graham azt mondta, túl sokat hirdettem az igét, és túl keveset foglalkoztam az igével. Ez volt az egyik. Az igével kellett volna többet foglalkoznom. Nem csak beszélni róla, hanem foglalkozni vele, tanulmányozni, kutatni a belső összefüggéseit. Másik pedig, azt mondta Billy Graham, ezt most én fogalmazom így, hogy értsétek, túl sokat beszéltem Istenről, és túl keveset beszéltem az Istennel. Vagyis keveset imádkoztam. Most testvérek, ez nagyon szép dolog, hogy egy igehirdető ezt elismeri, és nekem is törekedni kell arra, és mindnyájatoknak, akik valamilyen szinten a családotokban vagy a munkahelyeken igehirdetők vagytok, bizonyságtevők vagytok, hogy foglalkozzatok az igével, és aztán beszéljetek az igéről, és foglalkozzatok többet az Istennel, beszéljetek többet az Istennel, hogy aztán beszélni tudjatok róla másoknak. A valódi Istentől megáldott igehirdetés ott hangozhat el, ahol az igehirdető egyfelől Isten gyermek, akit Isten megbízott ezzel a szolgálattal, másodszor pedig, aki maga fontosnak tekinti ezt, és minden erejét ráteszi arra, és befekteti abból, hogy jobb igehirdető legyen, és Isten igéjét jobban, világosabban, érthetőbben szólaltassa meg az őt hallgatók között. Az utolsó dolog, testvérek, amit még elmondanék nektek a jó igehirdetésről, hogy a jó igehirdetés, az Istentől megáldott igehirdetés az egy megfontolt és ugyanakkor szenvedélyes beszéd. Értelem és érzelem van benne. Az értelmes gondolatok mély érzésekkel keverednek benne. Vannak, testvérek, itten az igehirdetők között olyanok, akik nagyon alaposak, akik kommentárok, könyvek közt élik az életüket, tanulmányozzák az írást, a hasznukból részesítik a gyülekezetet, jól kidolgozzák, jól alkalmazzák, jól megszerkesztik az igehirdetést, de az igehirdetés mégis valahol olyan száraz, mint a por. Vagy olyan unalmas, mondta valaki, mint a mosogatóvíz. Nem hajolnak soha előre a szószéken ezek az igehirdetők. Meg se mozdulnak, a szemük soha nem könnyes, a hangjuk soha el nem csuklik, nincs a beszédükbe hév, szenvedély, érzés, ahogy Ravasz László, a nagy református igehirdetőnk mondta, nincs benne pátosz, nincs emelkedettség, nem nevetnek és nem is nevettetnek meg, nem is hatnak meg soha senkit, olyan abszolút száraz az egész. És unalmas. Persze a másik véglet se jó, amikor meg valaki, hát aztán van tűz, van szenvedély, van minden indulat, és az emberek zokognak, és vagy nevetnek, és van érzelmi felkavarodás minden mennyiségbe, de az emberek nem értik, hogy miről van szó tulajdonképpen. Van pátosz, de nincs gondolat. Valahogy a kettőt kell itt is ötvözni. Ugye legyen gondolat, értelmes, elvihető, mai gondolat, amit megragadunk, és ami megyünk tovább. De legyen érzelem is valahol, valamennyi. Azt mondja, nézzétek Pál apostolt, nem tudjuk ugye az írásokat, nem tudjuk úgy megfejteni, ahogy az eredetileg volt, nem ismerjük ugye személyesen Pál apostolt, nem ismerjük a személyiségét, de valamit azért megérzünk, amikor olvassunk például a második korintusi levélben, ahol azt mondja, hogy tudjátok, Isten
megbékéltette a mindenséget magával, a Krisztust odaajándékozva érte. És olyan csodálatosan ez fejtegeti ott egy pár mondatba, és ezek után azt mondja, és most pedig ezért a Krisztusért járva követségbe. A Krisztusért kérünk benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. Miután elmondja az értelmes információt, utána szinte, úgy, nem is tudom, hogy én el tudom képzelni, hogy milyen szelíden, milyen szinte könnyes szemmel mondta, hogy mint a Krisztusért járunk követségben. Nekem a szívügyünk a Krisztus, és azt akarjuk, hogy nektek is a szívügyetekké legyen, és ti is higgyetek benne, hogy életetek legyen, üdvözüljetek. Nehogy elkárhozatok a bűneitekbe, ragadjátok meg a Krisztust. A Krisztusért kérünk, hogy béküljetek meg az Istennel, aki már megbékélt irántatok. Érezzük valahol, hogy itt pátosz van, itt emelkedettség van, itt érzések vannak. Bárcsak ti is éreznétek. Spurgeont idézem, aki azt mondta, szükség van az igehirdetésbe világosságra és tűzre. Egyes igehirdetők csak világosságból állnak, de nincs bennük tűz, mások csak tűzből, de nincs bennük világosság. Mi azonban mindkettőt akarjuk, tüzet és világosságot. És egy másik nagy mai, pontosabban ma már nem él ez az igehirdető, egy angol igehirdető volt, eredetileg orvos volt, a királyi háznak az orvosa, aztán igehirdető lett belőle, és egy híres angol lelkipásztor lett, Martin Lloyd Jonesnak hívják. Azt kérdezte egyszer, mi az igehirdetés? Lángra gyúlt logika. Nagyon tetszik nekem ez a kifejezés. Lángra gyúlt logika. Észkes szóló észszerűség. Hogy ezek ellentmondásosak? Természetesen nem mondanak ellent egymásnak. Erről az igazságról ékes szólóan kell beszélni, és tűzzel kell beszélni. Az igazi igehirdetés lángra gyúlt teológia, mondja. Állítom, hogy az a teológia, amelyik nem lobban lángra, hibás teológia, vagy legalábbis az ember tévesen érti. Az igehirdetés olyan teológia, amely lángra gyúlt embereken ér el minket, és lángra gyújt bennünket is. Szeretnék ilyen igehirdetéseket mondani. Nem sikerül, biztos, hogy nem sikerül mindig, vagy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán sikerül, de szeretném, hogyha így tudnám hirdetni az ígét. Nos, figyeljetek ezekre a szempontokra, testvérek, egy ige hirdetés kapcsán. Nézzétek meg a szívetekbe, miközben megy be a fejetekbe az ige hirdetés, hogy na nézzük, ez a beszéd, ez biblikus, és kellően mai, megértem belőle, hogy mit kell hinnem, és mit kell csinálnom ma itt az én életembe. Nézzétek, hogy tekintélyt parancsolóan szólal meg, és egyúttal alázatos az ige hirdető, vagy az ige hirdetés beszéd. Benne van a pásztori jelleg, és benne van a prófétai jelleg, hűséget a szelídséggel ötvözi. Valóban ajándék és tanulás következménye, és meggondolt, és egyúttal szenvedélyes is. Lángra gyújtja a szívünket az Úr iránt. Megnyitja előttünk a Bibliát. Az Úr iránt fellelkesít minket, buzdít bennünket, vagy nem. És törekedjetek arra, testvéreim, hogyha személyesen tesztek valahol bizonyságot, akkor ugyanezeknek a kritériumoknak valahol eleget tehessenek a személyes bizonyságtételeitek is, a családotokban is, munkahelyen is, bárhova, hova küld benneteket Isten. Adjon nekünk az Úr megpecsételt és megerősített bizonyságtételeket, igehirdetéseket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te csodálatosan hirdetted az igét. Jézus Krisztus, amikor te itt jártál a földön, mindez rád jellemző volt. Te így magyaráztad az embereknek az Isten igét, ahogy most itt elmondtuk. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket is, Urunk, személyesen egyen-egyenként mindnyájunkat, hogy ilyen tanúságtevőid lehessünk. Segíts, hogy ne váljunk hamis profétákká, száraz vagy éppen bizonytalan igehirdetőiddé, hanem hadd legyünk az igének világos, egyértelmű, szelíd és határozott megszólaltatói. Hadd legyen a szavainkban emelkedettség, hadd legyen érzelem, indulat is, és kérünk, hogy ugyanakkor add, hogy józanul tudjunk mindig rólad beszélni az embereknek. Kérünk téged arra, hogy áld meg a gyülekezetünket is ilyen igehirdetésekkel, és minden gyülekezetet ebben az országban. Látod, hogy hány helyen kell az igehirdetésnek a minőségében és tartalmában is javulnia. Kérünk téged, hogy munkálkodj a lelkipásztorokban, egyházvezetőkben, teológusokban, hogy megértsék ennek a fontosságát. Látod, hogy milyen sokan úgy látják, hogy az ige hirdetés, az ige magyarázat nem fontos, másnak kellene az helyére kerülnie. Mástól várják az egyházaknak, gyülekezeteknek a megújulását, koncertektől és egyebektől, de mi hadd lássuk azt, hogy az igében van az erő. Te abban vagy jelen a gyülekezetben, és ők is hadd lássák ezt meg. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki az ige hirdetésben jelen vagy, mert te magad vagy az ige. Köszönjük, hogy az ige által nem csak jelen vagy, hanem munkálkodsz is a hallgatóságban. Köszönjük, hogy így munkálkodsz a szívünkben, hogy higgyünk te benned, s ha már hittünk, tovább lépjünk a hitben, megerősödjünk, gyarapodjunk az ismeretekbe. Ezáltal munkálod a megszentelődésünket, ezáltal formálsz minket bizonyságtevő közösségé, ige szerint élő gyülekezetté. Urunk, minden ebből jön, a te drága szavadból, belőled. Kérünk, ajándékozz meg vele minket, a gyülekezeteket, egyházakat ebben az országban és szerte a világban. Kérünk, hogy áld meg most az úrvacsorai közösségünket is. Legyél itt velünk, hogy hitáltal találkozhassunk veled, ami meghalt és feltámadott üdvözítőnkkel. Kérünk téged a betegeinkért, a szenvedők, testvéreinkért, hogy légy velük gyógyító szereteteddel, és vond magadhoz az ő szívüket, hogy akár betegségben vannak, belé tudjanak kapaszkodni, tudják rád bízni magukat. Kérünk téged a gyermekeinkért, hogy áld meg őket itt a gyülekezetben is, és otthon is, és az iskolában is, őrizd meg őket. Vond magadhoz az ő kis szívüket, lelküket, hogy téged ismerő, téged félő, téged szerető emberekké váljanak. Kérünk népünkért, hogy adj lelki ébredést, lelki megújulást, és kérünk téged kormányunkért, hogy adj nekik bölcsességet és szeretetet ahhoz, hogy jól vezethessék ezt a népet. Kérünk arra, hogy a te áldásod maradjon mi velünk, most és minden időben. Krisztusért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ahogy láthatják is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat, azokat szeretettel hívjuk és várjuk úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem azt, hogy ma délután házaspári kör lesz 16 órától Pauk János testvérünkéknél. Jövő héten a szokott időpontokban tartjuk meg alkalmainkat. Jövő szombaton, 24-én 9:30-tól presbiteri továbbképzés lesz itt a gyülekezetbe. Jönnek nem csak innen Szegedről, hanem máshonnan is presbiter testvérek, szeretettel hívjuk és várjuk erre az itteni presbitereket is. Aki süteményt süt jövő szombatra, attól azt kérnénk, hogy 9 óráig hozzá el ide, hogy de még lehet egy kicsit előbb is, 8:30-9 körül, hogy elő lehessen itt készíteni a süteményt. Sőt, hát ha valaki akarja, előző este is idehozhatja, nyugodtan péntek este is. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten esküvőnk volt, Kis Attila és Vörös Mónika Emília kérték Isten áldását a házasságukra szeptember 11-én. De ugyancsak jövő szombaton, 24-én 11 órától esküvő lesz itt a templomunkban, Isten kegyelméből Szabó Árpád Lehel és Durajda Eszter kérik házasságukra Isten áldását. Vigye teljesedésbe az Úr az ő házassági szándékukat is. Hirdetem még azt az idős testvéreknek, hogy holnap 2:30-kor lesz a nyugdíjas kör. Juhászné Jutka néni szeretettel hívja
és várja a testvéreket erre az alkalomra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, lezárva Isten tiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsora vételre, a 200. énekünk első és második versét énekeljük. A 200. énekünk első és második versét, a 200. énekünk így kezdődik, ó maradj kegyelmeddel mi velünk Jézusunk. Akik nem kívánnak részt venni az úrvacsorosztáson, ezután elmehetnek, azoktól innen szeretnék szeretettel búcsút venni, és azt kérni tőlük, hogy a templom előterébe tartóztassák magukat, és csöndesen legyenek, hogy ne zavarják az úrvacsorai közösséget. Tehát 200. énekünk első két versét énekeljük.